És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet, erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! A műsor létrejöttéhez támogatókra is szükség van. Az És te ki vagy partnerei a Csíkszentmártoni Bocskorpékség és a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. Gyergyószentmiklóson vagyunk, a Benedek Húsüzemben, és Bánit Leventével beszélgetünk. Egy termékről fogunk beszélgetni. Mi lesz ez?
Ez a füstölt császárhús lenne. Alapanyaga ugye császárhús. Ezt a terméket különböző méretekre daraboljuk, majd 5 napot pácoljuk. Ez a lelke az egésznek, hogy ez az 5 nap pác. A pácolás után kötözzük, majd felakasztjuk füstölőbotokra. Így szárítjuk és füstöljük természetes füsttel. A késztermék meccéslapja egy szép, érlelt hús és szalonda rétegek váltakozása lesz, amelyet főzve és kiülve is fogyaszthatunk.
Köszönöm szépen! Vannak hőseim, olyan emberek ők, akikre minden kételkedés nélkül felnézek, és tisztelettel gondolok rájuk. Szerintem ők azok, akikből sokkal több kellene erre a földre, és akiktől tanulhatunk kitartást, nyafogás nélküli munkamorált, vagy simán életigenlést. Egyikük egy olyan 70-hez közeli bácsi, aki a kommunizmusban tömbházba kényszerült, ahol legtöbben elpuhultak, elkényelmesedtek, beírtik azzal, hogy nyomogatják a távirányítót, várják a nyugdíjt, és szidnak valakit. A rendszert, a szomszédot, a hőszigetelést végző munkást, a polgármestert. Az általam említett bácsi nem ezt tette. Kibérelt a város szélén egy kis pajtát és udvart, állatokat tart. Minden reggel hajnalban kelt, és kell ma is. Eteti, gondozza az állatait. Télen is mínusz 25 fokban, nyáron is plusz 33 fokban. Szerdán is, szombaton is, karácsony napján is. Ma már nyugdíjas, de régebb onnan munkába ment is, ledolgozta a 8 órát. Nem hallottam panaszkodni, nyafogni még annyira sem. Most következő beszélgető társam is ebben a dobozban van az én fejemben. Már amennyire vannak dobozok, az én folyamatosan változó, alakuló fejemben. Végzi a munkáját. Csendben, de olyan kreativitással és odaadással, amilyent ritkán látni. Tanítónő, aki több év régiséggel a háta mögött is tud olyan tevékenységeket kitalálni, melyben jól érzik magukat a gyermekek, és úgy tanulnak, hogy azt észre sem veszik. Magyarul ráveszi a gyerekeket arra, hogy élvezettel tanuljanak. Videókat készítenek együtt, verset mondanak és verset tanulnak közösen, vagy képeslapot írnak a családnak karácsonyra, és ezt felteszik a postán. Mert szerinte fontos, hogy használható tudást szerezzenek a gyermekek az iskolában. Hallgassátok szeretettel a Botvirággal készült beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy beszélgetsz velem. Azért akartam veled beszélgetni, mert nagyon-nagyon szeretem, amikor így elém kerül egy-két olyan munkád eredménye, amit szerintem nem kimondottan tartozik hozzá a tanítónőséghez, tehát hogy épp megtehetnéd azt is, hogy nem végzed azokat a munkákat. Itt most arra gondolok, amikor a megzenésített versek, vagy Ákusnak a szavaló versenye, vagy... Szóval, hogy van benne valami olyan kreatív és olyan vagány, ami elsősorban azt hiszem, hogy nem kimondottan egy tanítónői munka, másodszorban sokkal tovább mutat, mint az, hogy írni, olvasni tanuljon meg egy gyerek. Tehát, hogy egész biztos vagyok abban, összesítve, hogy egy gyerek, aki a te osztályodból kerül ki, nem írni, olvasni, összeadni, kivonni tud, hanem sokkal többet. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy beszélgetsz velem, és ezt a hosszú bevezetőt is meghallgattad. Mindig tanítónő akartál lenni?
Igen. Hát óvodáskoromban azért óvónéni szerettem volna lenni, mert akkor még csak addig terjedt az én kicsi világom, de amikor iskolába léptem, akkor átprofilálódtam, és tanítónéni szerettem volna lenni, mindig azt játszottam, erre készültem már nagyon sok-sok éve.
Emlékszel esetleg arra, hogy a legelső gondolatot hogyan fogalmazódott meg, vagy mi volt az, ami kiváltotta benned, hogy te ezt akarod?
Nem volt ilyen kezdő gondolat, az ösztönösen jött. Tehát olyan érdekes, mert a barátnőmmel iskolásban játszottunk, ő volt az iskolaorvos, ma már a való életben is orvos, én voltam a tanítónéni, és ezt akármeddig tudtuk játszani, ösztönösen jött nekünk.
Tehát akkor mondhatjuk, hogy ez egy sima ügy volt, elvégezted az általános iskolát, onnan mentél középiskolába, hova?
Nem tudom.
Udvarhely? Kicsit mesélj Udvarhelyről. Milyen volt az neked?
Hát nem is tudom. Talán nekem személy szerint nincsenek nagyon jó emlékeim róla. Nagyon fiatalon kerültünk ki. 14 éves sem voltam, amikor elkerültem otthonról. Akkor még egy zártabb világban éltünk, tehát nem volt ez a nagy jövésmenés. Mindazok mellett, hogy folyamatosan barátok közt nőttem fel, és rokonság és gyermekek közt, amikor ugye elkerülni a szülői körből egy nagy közösségbe, hát kezdőként 24-en voltunk a bentlakási szobában, az, amíg összecsiszolódott az a társaság, amíg megtanultuk egymást bogarait elviselni és határait betartani, az egy nagyon kemény dolog volt, ráadásul egy teljesen más világhoz kellett alkalmazkodni, hirtelen fel is nőni. Nem volt könnyű számomra. Aztán végre belejöttünk.
Ez érdekes, hogy mondod, mert erről nekem is vannak élményeim, hogy a bentlakás milyen is, mi is 40-en voltunk első éven a Mártonáromban, de hogy akkor Székelyudvarhelyen is hasonló volt, ezt nem tudtam. Itt a 80-as évek végéről beszélünk?
Nem, a 90-es évek.
Nem beszéltünk erről, nem tudom.
A 90-es évek második feléről beszélünk, hát én 98-ban végeztem, tehát ez már ugye a 90-es évek második fele. Ott akkor az volt a szokás, hogy a kezdőket tették be a nagy hálótermekbe, a 9-eseket. Ott 2 évig tanultunk, szoktuk, és akkor utána jött a kiváltság, amikor már ilyen kisebb hálótermekbe kerültük, ha 8-an voltunk, 17, az már maga volt a királyság.
Igen, ez pontosan így volt itt is, és nem szeretnék nagyon belevájkálni ebbe, de volt például beavatás, mert nálunk a Mártonáromban volt.
Nem, nálunk nem volt.
Nem volt, ez egy ilyen szelíd iskola.
Igen. Tehát ilyen szempontból nem volt a problémáink. Tényleg inkább az volt, hogy egymást megtanulunk elviselni.
Születtek olyan barátságok? Azért ez a 4 év elég volt arra, hogy annyira megismerjétek és egymást elfogadjátok, hogy igazi barátságok is szülessenek?
Igen, természetesen még mostani is tartó barátságok is vannak. Ráadásul, ahogy vénülünk, egyre jobban szeretjük egymást. Minden évben találkozunk a volt osztálytársakkal, ilyen nem hivatalos osztálytalálkozókat tartunk. Mindig valaki felajánlja a házát, meghív magához, sorra járunk, felemlegetjük emlékeinket, elbeszéljük problémáinkat, és nagyon szeretjük ezeket a találkozókat.
És kicsit még a suliról is mesélj, és arra vagyok főleg kíváncsi, hogy mit ad egy ilyen suli pluszba, mert emlékszem, hogy amikor én készültem középiskolába, akkor indulásból ki volt az zárva, hogy én tanítóképzőbe menjek, mert mindig azt mondták, hogy te úgyse tudsz énekelni, neked ott semmi keresni való. Tehát, hogy tényleg ez ilyen halálosan komoly, így mai felnőtt fejjel, akkor tisztázzuk ezt, hogy engem el akartak ijeszteni?
Nem, ez ilyen nagyon-nagyon komoly, hát először is képességvizsgával kezdtük volt. Testnevelés, ének, szavalás, rajz, és aki ezzel túljutott, ő mehetett aztán az írásbeli felvételire. Még beszédkészség is volt, tehát hogy azt mondták, hogy beszédhívást tanítok, hogy fogja megtanítani a gyermekeket helyesen beszélni és olvasni, írni. És akkor hát azon annyira nem buktunk el, de bizza, hogy a zene meg a rajz nagyon megszívta a társaságot. és utána következett a felvételi és a zeneoktatás, hát az kőkemény volt. Relatív szolmizáltunk a végére, meg hangszeroktatás is volt, tehát végül is, ha jól megnézzük, akkor a gyermeknevelés alapja többek között a zenével kezdődik, az énekekkel. Úgyhogy tanítónak igen, kell tudni énekelni.
És ez ma is így van?
Őszintén nem tudom, de amikor egyetemre jártam ugyancsak Udvarhelyre, akkor is volt zeneoktatás, amin azért tudtam valahogy átevickélni, mert ugyanaz a tanár tartotta, és hát ismertük egymást. Én tudtam, hogy neki, hogy átmenjek nála a vizsgán, mit kell tudnom, és mennyi is emlékezettem.
Egyébként mit gondolsz, fontos-e a zeneoktatás ma? Általános iskolában, elemi iskolában van egy helye?
Szerintem sokkal fontosabb, mint amikora teret kap ő most a romániai oktatásban, mivel ha megnézzük a nyugat-európai oktatást, meg de igazából, hogyha csak a társadalmat nézzük meg, hogy mennyire kifejező eszköz tud lenni a zene, igen, sokkal nagyobb szerepet kéne kapjon a mostani oktatásban, mint amikorát kapnak óraszámmal, és értőbb zenehallgatókat kéne nevelni.
Milyen jó, hogy ezt mondod. Tudtam én, hogy veled kell beszéljek, mert azt fogod mondani, amit szeretek hallani.
Ágakról is, tehát én úgy gondolom, hogy sajnos nem kap elég teret a művészeti oktatás a hagyományos oktatásban. Tehát, hogy még nálunk előkészítő negyedik osztályban még van rá óraszám, órakeret, de később egyre kevesebb, és művészetek pedig egyre hangsúlyosabb teret nyernek a fejlett társadalmakban és a fejlődő társadalmakban, és egyre nagyobb teret kéne nyerjenek.
Ezt egy kicsit azért húzzuk alá szerintem, vagy hogyha van kedved neked is, nem muszáj velem egyet érteni, nyugodtan mondhatod, hogy nem így gondolod, de hogy nagyon sok szülővel beszélgetve, én azt látom, hogy sokkal fontosabbnak tartják azt, hogy tanuljon meg románul, legyen jó sok számtanórája, stb. És én is azt gondolom, hogy egy egészséges ember, ahhoz, hogy egészséges ember legyen, ahhoz igen, zene, rajz, önkifejezés, kézműveskedés, stb. Tehát, hogy amit te mondasz.
Igen, tehát ez sajnos ez hozza magával az oktatási rendszer, hogy ahhoz, hogy a gyermek sikeresen végig tudja menni az oktatási rendszeren, ahhoz meg kell tanulni románul, jó sok matek órája kell legyen, mivel hogy ez egy mérésen alapuló oktatási rendszer. Állandóan mérjük a gyermekeket, rangsorolják a gyermekeket, és nem a művészeteken belül elért eredményeiket nézik, vagy egyáltalán azok az ott tanultakat, vagy alkalmazottakat mérik, hanem a románt mérik, a mateket mérik, az anyanyelvi kompetenciákat mérik, és mivel, hogy nekik ezeken kell teljesíteni, hogyha fennebb akarnak lépni, vagy hogyha be akarnak kerülni az általuk kiválasztott iskolába, akkor igen. Természetesen akkor a szülőnek ez lesz a fontos, hogy a román oktatás, a matek oktatás, az anyanyelvi oktatás. Én ezt szülőként teljesen meg is értem, és át is látom, mert hogy más nem mérnek.
Értem. Visszatérve Udvarhelyre, akkor te minden pontos iskoládat tulajdonképpen Udvarhelyen végezted. Hogy nem
hallottál ott?
Nem volt ez egy opció, hogy esetleg ott maradni?
Nem. Nem, nekem nem vált otthonom már Udvarhely. Nem találtam én ott a helyem. Én itt vagyok itthon. Eszembe se jutott soha.
Akkor az, hogy itt vagyok itthon, ez értsük úgy, hogy nagyon fontos neked, hogy épp Csíkszeredában élj?
Hát, igen. Igen, tehát ez, én úgy vagyok vele, hogy olyan jó elmenni itthonról azért, mert utána olyan jó hazajönni. Szeretem ezt a várost, eleve már ez a levegő adja magát. Amikor az ember hazajön és vesz egy levegőt, és akkor úgy megvan az a biztonság élet, hogy otthon van, de az emberek az utcán, a közösség, ami körülvesz, ez az otthon.
És amikor Hazakerültél, végeztél, megkaptad az első osztályod, az milyen volt? Eleve hány gyerek volt a legelső osztályodban, és milyen ma erre visszaemlékezni?
Hát egy pedagógus életében szerintem az első osztály az mindig az első osztály. Ez szinte olyan, mint az első gyermek az anyának. Hát ők elfelejthetetlenek, a többi is természetesen, de az első osztály az első. Mi nagyon fiatalon kerültünk, hát én 18 éves voltam, amikor kikerültem. És emlékszem, hogy az első szülőértekezletet, amikor tartottam, én voltam a legfiatalabb. Akkor úgy álltam, hogy hát most én mondjam meg a szülőknek, hogy mi merres, hogyan, amikor talán ők jobban tudják. De nagyon szerettem azt az osztályomat is. Ők most már felnőttek, gyermekeik is vannak, sokszor mondom is, hogy most már nem második anyuka vagyok, hanem második nagymama is mindjárt. Falun kezdtem tanítani. 16-on voltak az osztályban, és hát ez a 90-es évek vége, 2000-es évek, amikor a gazdasági válság nagyon nyomot hagyott az oktatáson, az iskolai körülmények, hát még fatáblával kezdtük a pályafutásunkat, fatáblára írtunk, a számítógépet az csak hírből ismertük, jó formán, még a valamelyik napra is viccelődtük, hogy Indigóval írtuk a feladatlapokat, amiket mi állítottunk össze, munkafizeteket, csak úgy hírből is, mert mutatóban volt néha egy-egy, akkor azt sorváltunk és megnéztük. Tankönyvek is, csak néha-néha. De mindezek ellenére volt egy nagy szabadságunk is, hogy hát fiatalként én nagyon szerette azt a szabadságot, amit akkor kaptunk. Nem volt ez a folyamatos kontroll, rálátás, ami a mai nap azért megvan, hogy, és természetesen, amikor az ember kezdő téved, hát ami hibát el lehet követni, azt mindegyikünk elköveti, de ezekből tanulva, együtt felnőve a gyerekekkel és a szülőkkel, ez nagyon-nagyon jó élményként őrizgetem magamban az első osztályon.
Esetleg azt is mondhatjuk, hogy jobban bíztunk azokban az években egymásban? Akár tanár, szülő, diák?
Hát eleve más volt a pedagógusnak a szerepe, főleg ez egy falusi közösségben, még hogyha kezdő pedagógus is volt, azért tanító volt a tanító. Érdekes módon abban a közösségben én végig azt éltem meg, hogy én a tanító vagyok. De akkor a különböző területek hiánya, ahova bármit is ki lehet posztolni, és bármit is el lehet olvasni, és kontroll nélkül fogyasztani, tehát hogyha a tanító azt mondta, hogy, akkor az volt.
Értem.
Azt mondjuk, akkor elfogadja. Nagy rész.
Ezek az eszközök, amiről beszélsz, hogy nem volt még laptop, meg tablet, meg stb., ezek könnyítették a tanító munkáját, vagy éppen nehezítették? Mert én nagyon sokszor azt gondolom, így nincs kicsi gyerekem, aki iskolába járna ma, de azt gondolom, hogy egy tanítónak csak végigmenni és leellenőrizni, hogy azon a 20 laptopon épp mi megy, vagy azon a 20 tabletten mi megy, eltelik az óra, nem?
Hát itt még nincsen 20 tablet és 20 laptop.
Tehát még nem tartunk ott, akkor még normális mód körülmények hagyományosan oktatunk?
Hát igen. Azért a romániai oktatási rendszer még nem tart itt, hogy 20 tablet és 20 laptop legyen bent az épületben. Ha csak be nem viszik a gyermekek, amit a szülők biztosítanak. Sajnos ez van. Valahol van egy bizonyos szintű pozitív hozadéka is ennek, főleg a kicsiknél azért még nagyon fontos ez a képernyőtől való függetlenség, ami kell nekik ahhoz, hogy a belső képteremtési képességük kialakuljon. Tehát én a szülőknek is azt mondtam, hogy előbb most hagyjuk a gyermekeket képernyőtlenül, amíg ez a szakasz van, amíg kialakul a belső képteremtési képességük, aztán utána majd kapnak képernyőt, fogjuk is használni, mert az online oktatásnak ez volt a másik pozitív hozadéka, hogy azért nagyon sokat fejlődtünk mi pedagógusok is, szülők is, gyermekek is, hogy a 21. századi, 21. század vívmányainak a használatában. Kicsit visszamaradottabbak voltunk, és van pozitív hozadéka is ennek az online világnak, az oktatásban is, csak kell tudni használni. Mértékkel és észre.
Nehéz megértetni adott esetben a szülőkkel azt, hogy egy első osztályos gyerek... Mit csináltok a telefonokkal például, amikor bementek suliba?
Hát még a kicsiknek nem nagyon van telefonunk. Ezért ez nálunk még könnyebb. A nagyoknál tehát az a szabályzat van az iskolában, hogy le kell tenni a telefont, nem szabad használni. Ez valahol nonsens is, mert sokszor, ahogy mások is elmondták, hozzáértőbbek, hogy sokszor sok pénzt érő eszköz ott van az osztályban, és nem használjuk. Tehát meg lehetne tanítani a gyermekeket értelmes dolgokra is használni azokat az eszközöket, nem csak TikTokra, Facebookra és egyebekre, ami az ő korosztályoknak a sajátossága, hogy ők most azt használják már Facebookot, nem az már a véneké. De hogy rengeteg hasznos oktatási applikáció is van, amit lehet használni jobbá, érdekesebbé, hatékonyabbá tenni vele az oktatást, az ők életkorukhoz közelebb vinni, de mindazok ellenére én az enyémeknek előkészítő osztályban azt mondtam, hogy ez az év az, amikor nem, amikor legyen otthon is két ernyőstok, mert hogy van ez, hogy meg kell tanulni olvasni. De nem elég megtanulni olvasni, értő olvasóvá kell válni. Olvasóvá válni, mert rengeteg hallott szöveggel találkoztunk, olvastak nekünk mesét, amihez mi teremtettük a fejünkbe a képet hozzá. Ez az, amit a képernyő elvesz. Ő már adja a képet is. És itt jön be az, hogy akkor sokkal nehezebben alakul ki az értő olvasás, amikor nem tud hozzá képet teremteni. Van egy ilyen szép példám, hogy szoktam mondani a szülőknek, a kedves szülők, most mindenki képzelje el, hogy a parkoló sarkába itt az épület mellett áll egy sárga Dacia. Megvan. És mindenki mondja, hogy ha persze, megvan. És akkor elmondom, hogy jó, ez most nekem egy sec perc alatt nem. A gyereknek nem biztos, hogy ez így fog menni. Mert nem tudja a fejében megteremteni ezt a képet, mert hozzá van szokva, hogy ki van szolgálva, képekkel, mert kell a kép a gyermeknek egy meséskönyve természetesen, mert az olyan, mint a mankó. Az elején nem megy ez neki egy lépés a másikra. De hogy az elején, igen, szerintem képernyő stoppot kell tartani. Tehát korlátozott idővel, és akkor utána majd, amikor ez kialakult, na, akkor majd lehet.
Egyébként hány gyerek van most az osztályokban? 1-4-ben?
23.
De szerintem érted még azt a korszakot, amikor nem volt előkészítő osztály, jól gondolom?
Igen,
van létjogosultsága az előkészítő osztálynak? Jó, hogy lett?
Nagyon jó. Tehát ez az egyik legjobb dolog, amit az oktatási rendszerünk kitermelt az előkészítő osztálynak. Egy egész évünk van arra, amire máskor első osztályban két hét volt. Mm-hmm. És ez nagyon-nagyon jó dolog. Tehát eleve ez, hogy nincsen házi feladat, nincsen minősítés. Eleve feltételezi azt, hogy akkor olyan oktatást kell végezni az iskolába, tehát olyan munkát kell végezni, hogy a gyermeket érdekelje. Átkerült eleve a hangsúly egy ilyen érdeklődés központú oktatásra, szerintem. Hogy valahogy ezt a gyermeket meg kell győzni arról, hogy ő ebben részt kell vegyen. Régebb azért ott volt a minősítés, a számonkérés, ami most előkészítő osztályban nincs. És akkor ráadásul van idő rengeteget játszani, van idő énekelni, van idő kézimunkázni. És előkészíteni az olvasást és az írást egy éven keresztül, mert van, aki már megtanul előkészítő osztályban olvasni, csak úgy magától, van, aki már úgy jön, de van, akinek szüksége van erre az egy évre, és akkor az első osztály ebből kifélek sokkal-sokkal könnyebb.
Nehéz 23 gyerekkel első nap? Hát első nap nem, mert első nap még elték, de második nap?
Második nap sem. Még akkor
meg vannak
nap? Kétőre. Jaj, nem, akkor kezdődik, hogy 2 hét után szokott kezdődni, amikor már ugye, amikor úgy kezdik kivillogtatni a fogok fehérjét. Az első 2 hét az általában könnyű. Még mindenki kipihentebb is, meg megilletődő, és utána már nehezebb.
Mi a legnehezebb mondjuk egy előkészítő osztályban? Tehát mi az, amit úgy élsz meg, hogy a legnehezebb? Mert hogy azért millió ágaboga van, tehát kezdve attól, hogy 23 kis egyéniség, elodáig, hogy meg kell nekik valamit tanítani, aztán én úgy gondolom, hogy ha minden más rendszerben kell sokat papírozni, akkor miért pont egy tanítónőnek ne kellene papírozni? Tehát hogy mi a legnehezebb?
Nem tudom, ez osztálya válogat. Érdekes módon, mert hogy mindegyik osztály, mint közösség, egy más-más entitás. Van, amelyik osztálynak egy valami dolog megy jól, vagy nem, és az a másik osztálynak éppen, hogy nem. Van módszer, amelyik az egyik osztálynál beválik, és tök jól működik, és a másik osztálynál nem. Tehát ez osztálya, közössége válogatja, nincs rá recept.
És mi az, ami megtartja benned a rugalmasságot, vagy amiről te azt gondolod, hogy megtartja benned a rugalmasságot, hogy nem fáradsz bele, nem égsz ki, ami újra meg újra kreatívvá tud tenni téged?
Ja, bontsuk fel!
Bontsuk!
A kérdést!
Szóval, hogy mi az, ami tovább visz, amikor, kezdjük ezzel, amikor elfáradsz, és azt mondod, hogy na, ma pont az a nap van, amikor nagyon-nagyon el vagyok fáradva, de holnapra mégis kitalálok valamit.
Általában nekem a fordulópontot az osztály ajtóban történik. Tehát, hogy benne, és akkor szembeállnak, és elmesélik, és elmondják, és megkérdezik, és véleményük van, és ötleteik vannak, és megölelnek. Tehát ez a reggel az első pont, amikor akármilyen fáradt is vagyok, de jönnek, édeskék, ragyog a szemünk, mondanak okosakat, és akkor ez úgy átbillen. Tehát a gyermekektől kapott visszajelzések igazából, hogy meg mert érdekli, ha jönnek, hogy mihát tegnap ezt csináltam, mert a tegnap azt mondtad, hogy, és akkor már ott, akkor már, na én, ezért már megint, nem?
De. Mi az, ami kreatívvá tesz, ami elég erőt ad ahhoz, hogy te azt a munkát is elvégezd, ami igazából az elején is mondtam, hogy plusz munka gyakorlatilag. Tehát, hogy egy csomó plusz munka, kezdve a megzenésített versektől el hát sok mindent csinálsz velük. Tehát, hogy nem. Miért van szükség erre? Vagy mi az, ami benned ezt kiváltja? Vagy miért?
Hogy miért? Hát mert nem tudom, hogy miért. Egyszer csak úgy kipattan az ötlet, és akkor az úgy nekem tetszik, és akkor utána elmagyarázom a környezetemnek, hogy de ez milyen jó. Sokszor szkeptikusa, meg fenntartásaik vannak, és akkor tűzön vízen át is, de elindulok, és csinálom, és akkor végén olyan jó. Tehát nem tudom, de ez, hogy mit tesz kreatívvá, ez szerintem ez adva van. Nem tesz kreatívvá valami, hanem adva van. Az ötlet az kipattam, ha akarom, ha nem. És inkább ez az, ami társul egy nagyon nagy akarással, hogy hiába, hogy ott van, hogy azt mondják, hogy ezt nem lehet, vagy nem lesz jó, vagy hogyan, vagy nem tudjuk, hogy kell, akkor a munka, ami inkább társul hozzá, a kitartás a munka, hogy már pedig legyen, és lehet, és lehessen.
És például, amikor egy közös videót készítetek, akkor megbeszélitek a gyerekekkel, vagy te elképzeled, és elmagyarázod nekik, vagy őket is engeded, hogy bevonódjanak?
Hát természetesen, mert hogy ez egy közös munka. Tehát nekem van az ötletem, csak én megyek, stálalom, hogy mi nekem ez az ötletem támad, hogy. És érdekes módon van, amikor nagyon lelkesen fogadják, és van, amikor nem.
És olyankor?
Hát olyankor volt egy ilyen pillanat, amikor, ahogy szoktam mondani, a forradalom szinte elmaradt, március 15-ére készítettünk egy kisfilmet, nagyon édes kisfilm lett a végére, a színház közösen, mint ők adták a jelmezeket, minden március 15-ét lemodelleztük, és az elején úgy volt, hogy mindig jelen, tehát önkéntes alapon szoktak történni a dolgok, hogy ki mit vállal. És akkor 12 pontra kellett volna egy-egy forradalmár, és a harmadik pontnál tartottuk, és a forradalmárok elfogytak. És akkor a forradalom szinte elmaradt, forradalmár hiányában. Aztán mondtam, hogy hát már pedig ebből most már valahogy csak kell legyen valami, na, jöjjenek, na, a kedvemért, na, mondták, hogy jó van, na. És akkor aztán így lett. És utána imádták, tehát mondjuk az egész folyamatot imádták ők, meg ahogy végigmentünk az egészen, és a végeredményt is, de szinte elmaradt a forradalom. Máskor pedig nagyon lelkesen, az igazság az, hogy ezek sokszor beleférnek az órakeretbe, mert hogy kapcsolódnak a tanóra anyagához, amit éppen csinálunk, és ők is érzik azt, hogy egy ilyent csinálni sokkal érdekesebb, sokkal jobb, sokkal vagányabb, mint ülünk a munkafüzet mellett, és oldjuk a feladatot. Azt is szoktunk. De hogy ez még egy plusz nekik is, nekem is, csak a végén olyan jó.
Az jutott most eszembe, hogy de hát senki nem fizet meg érte, senki nem tapsol meg érte, de közben meg tudom, hogy nem is várod.
Ja, nem, ez csak úgy. Tehát igazából nem kell ezért se fizetség, se taps, hanem ez tényleg ez a flow, amikor benne vagyunk, és csináljuk, és olyan jó, és a gyermekek élvezik. Tehát én igazából azt szoktam a legjobban utálni, amikor valami olyan dolgot kell csináljunk, amit ők se élveznek, és én sem. És vannak ilyenek, és akkor azt így, vagy akkor két lehetőség van, hogy vagy ott elnagyoljuk, elnyűgöljük, vagy csináljuk másképp. És akkor ilyenkor jönnek ezek az ötletek, hogy csináljuk másképp, hogy élvezzük. És akkor így jutunk el ezekhez a filmecskékhez többek között.
De most egy kicsit elébe mentél a kérdésemnek, mert az lett volna a következő kérdésem, hogy olyan sokszor gondoltam arra, hogy minden bizonnyal, minden szakmában megvan az a pillanat, amikor az ember pont úgy kell fel, hogy ma nekem pont nincs kedvem dolgozni. Tehát nekem ne hazudja senki, hogy nincs ilyen, mert van ilyen. Főleg aki 20 éves tapasztalattal, vagy 30 éves tapasztalattal, vagy munkarégiséggel rendelkezik, van ilyen. Hogy mit tesz olyankor például egy tanítónő, vagy egy tanár? Tehát úgy bemenni az osztályba, hogy azonnal megérzik a gyerekek, tehát ebben én biztos vagyok. Hogy ma pont nincs kedvem. És akkor mi van?
Hát olyankor is valamit kell csinálni, mert ha nem, akkor mégis 23-an oda jöttek, hogy ne csináljunk semmit. Tehát ez a könnyebbik, amikor nekem még nincsen kedvem, mert mondom, belépek az ajtón, és akkor ott elmosódik az. Tehát akkor van baj, amikor én tele vagyok ötletekkel és energiával, és nekik nincs kedvük. Az sokkal nehezebb, mert hogy sokszor van úgy, hogy tényleg, tehát az is előfordul. Fáradt vagyok, nyug vagyok, a gyermek beteg volt itt, van valami, bemegyek, és akkor úgy megyek be, hogy ja Istenem, mi lesz itt ma, de tényleg, adják, és sokszor ráéreznek, és én megtapasztaltam azt, hogy amikor látják, hogy nekem valami bajom van, akkor sokkal kedvesebbek, jobban viselkednek, visszafogják magukat, aztán másnap megfogtolják, de hogy rezonálnak arra, hogy mi most a francinak nem van egy jobb, akkor legyünk egy kicsit csendesebben. Annélkül, hogy mondanám. Tehát, hogy ez is van. De van olyan, hogy amikor rákészülök, és tele vagyok, és dolgozok, és felkészülök, és meggyártam, és csinálom, és bemegyek, és olyan font van, értem? Mindenki álmos, és a fenét se érdekel, hogy én most mit akarok itt csinálni. Akármilyen érdekes. Tehát ott van, hogy tényleg érdekes a téma, és pörög, de és minden is nem pörög, mert álmosod. És akkor meg kellett tanulni azt is, hogy ilyenkor azt el kell engedni, azt a sok beletett munkát és energiát, és hozzájuk kell igazítani az elképzelést, vagy félre kell tenni és elővenni másiknak, mert hogy nem a pedagógusról kell itt szóljon a munka, hanem a gyermek. És hogyha abban a paszban van az osztály, hogy ezt meg tudja csinálni, akkor megcsináljuk, és felvállalja, főleg kicsiknél tényleg hozzá kell igazítani. A nagyobbaknál már négy, hogy onnas gyerek, és jó van, és na, és akkor ők is belejönnek, de mondjuk, hogy a kicsiknél el kell engedni, mert jön az eső, és mindenki álmos, és mindenki csak ásítozik, és akkor ott azt a projektet elengedjük, és csináljuk, ami nekik belefér, és aztán megint elővesszük.
Egyébként melyik a nehezebb, az előkészítő, vagy a negyedik? Tehát most így a két végletet mondtam.
Nekem az a tapasztalatom, hogy az előkészítő.
Több türelemre van szükség?
Hogy?
Több türelemre van szükség?
Klasszisokkal. Tehát negyedik osztályra megtanuljuk érteni egymást. Legalábbis én úgy voltam a negyedik osztályaimmal, hogy néha már a tekintetemből is értették, hogy és kialakul egy rend, egy szokásrend, egy feladatrendszer, hogy mindenki tudja, hogy kinek mi a dolga, meddig mehet el, tudják, hogy hol a határ, csinálják, és azon belül mozognak. Előkészítő osztályban még meg kell harcolni, hogy ki a főnök, a tanítónak is, hogy ki kell alakuljon osztályon belül is egy fajta kapcsolatrendszer, hogy ez van, hogy kikivel barát, kikit bír, kikit nem bír, de azt is meg kell tanulni, elfogadni és elviselni, mert ő is ott van, neki is helye van. Tehát, hogy a szociális szempontból most egy nagyon, nagyon rossz kifejezés volt, hanem hogy a kapcsolathálók kell kialakuljanak előkészítő osztályba, és ez főleg a most online óvodásoknak, akik online végezték az óvodát, sokkal-sokkal nehezebb, mint azok, akik tényleg jártak is óvodába. Mert az, amit ők megtanultak az óvodában, kezelni a társakat, kezelni a teret, amiben vagyunk sokan, megtanulni azt, hogy rajtam kívül még vannak ma a tanítani, hogy mást is meg kell hallgasson, én is meg kell hallgassak másokat, az most mind előkészítő osztályban történt. És ez sokkal nehezebb, mint a negyedik osztályban, amikor már ott már ismerjük egymást.
Szerettem volna az online-ról is beszélni, de úgy látom, hogy nem lesz időnk mindenre, úgyhogy azt most egy kicsit zárójelbe teszem, majd visszatérünk rá, ahol marad időnk, hogy említetted az értékelést, és hogy ilyen központú a mi oktatásunk. Szerinted egy négyben nem lenne szükség rá? Tehát, hogy lehetne hatékonyabb módszert találni ennél?
Igen. Tehát már szerintem nem volna rá szükség. De mivel megtörtént az a lépés, hogy minősítéseket adunk, és nem jegyeket most már, ami hol működik, hol nem. Mert vannak, akik még mindig, és szülők is lefordítják jegyre, hogy ez hányos. De hogy én azt szoktam mondani a szülőknek is, hogy tök mindegy, mert ezek egy, nem számítanak sehol. Sehol. Kettő, ez jelzés, kommunikáció köztem, és a szülő köztem, és a gyermek közt, hogy mi itt ez a tananyag működik, megvan, el van sajátítva, ez a tananyag rész, vagy nem. Nekem is jelzés olyan szempontból, hogyha látom, hogy mindenkinek megyünk tovább, ha azt látom, hogy nem megy mindenkinek, akkor még visszatérünk, visszajönünk a témára, és még kezdjük előről. De ez, hogy azért minősítés adódik, rátevődik egy adag stressz is. Mert a szülőknek elvárásaik is vannak, mert hogy azért már kezdik egymást összehasonlítani, hogy nekem ez van, neked az van, ó, neked csak ez van, ó, de nekem az van. Tehát, hogy ez simán el is, szóbelileg is el lehetne mondani én a szülőnek, én a gyermeknek, mert hogy azért a gyermek-tanító kapcsolat egy idő után már inkább szorosabb, és többet beszélünk mi a gyermekkel. Tehát én tudom felé folyamatosan jelezni, hogy édes kicsi szívem, gyere, mert itt ez nem működik, vagy te itt most nagyon ügyes vagy, amit ugye a szülő nem hall, nem lát. De hogy ez akár, ahogy a szedben is működik, hogy fél évvégén értékelés van, a szülők bemennek a tanítóhoz, a tanító elmondja nekik, hogy lássák, hogy hol áll a gyermek. És ez jól tud működni. Ennyi is elég volna. Nem is jó az, hogy ennyi is elég volna, hanem hogy ennyi pont elég volna arra, hogy minősítsük a gyermeket. vagy hogy megmaradjon ez a kommunikáció, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy hol van a gyermek.
Az jutott most eszembe, így hirtelen egy ilyen kis személyes záróját engedjek meg magamnak, hogy a fiam milyen bodult, amikor fübüt kapott. Most is így mondják, hogy fübű és bű.
Nagyon jó és jó, mert közben magyarított.
Így mondják?
Igen, igen, az ellenőrzőbe is így írjuk, hogy nagyon jó és ilyen. Igen, tehát hogy ez is van, de annyi más módja van még, tehát lehet... Mi szoktunk hol a várfalba, a várnak a bástyájába téglákat gyűjtögetni, és akkor abból is látják, hogy kinek hogy épül a fala, és őt rá lehet dolgozni, vagy lehet almácskákat gyűjtögetni, amit aztán diplomára lehet becserélni. Tehát a tanítóknak ilyen szempontból nagyon nagy a fegyverzetük, hogy mit, hogy lehet, hogy motiválják a gyermekeket, és ezt a tanítók csinálják is. Uh-huh. Ami ott van, hogy akkor jönnek rá még a minősítése.
Még egy másik kérdés eszembe jutott már a legelején, és ezt nem szeretném elfelejteni, hogy szerinted változtak a gyerekek az utóbbi, amióta mondjuk te tanítónő vagy, nem számolom ki, hogy hány éve már, csak azért is, mert annyiszor emlegetted itt a vénséget, azért sem akarom kiszámítani, de hogy változtak a gyerekek, és esetleg látszik valamilyen módon, hogy ilyen nagyon tele lettünk technikával, hogy ez befolyásolta őket?
Igen. Változtak. Most azt nem mondom, hogy jó irányba vagy rossz irányba, mert hogy ezt így nem lehet kimondani. Egyszerűen el kell fogadni azt, hogy ez a világ már nem az a világ, ami volt. És megváltozott eleve az egész környezetük, és az egész társadalmunk megváltozott, akkor miért a gyermek ne változzon, van benne, mert már más a szülő-gyermek kapcsolat is, ha jól szétnézünk, mint 20 évvel ezelőtt. Másképp nevelnek a szülők gyermeket. Tehát eleve, amikor az a 6-7 éves gyermek bejön az iskolába, már nem az a gyermek jön be, mint ezelőtt 20 év jött be. Sokkal nyitottabbak, amit én nagyon szeretek, van sokkal határozottabb véleményük van a világról, és azt közlik is, ami nem baj. Néha kellemetlen, de nem baj. És kell velük változni. Az, hogy most mennyi minden veszi őket körül, eszköz, hát ők már benszülöttek. Én látom a saját gyermekemen itthon, hogy én azért az online alatt így igyekeztem, de biza volt olyan helyzet, amikor hívta a nyilvánkát, hogy gyere csak nézd meg, hogy ezt hogy kell csinálni, mert és neki se tanította senki. Ugyanúgy nem tanította neki se senki, mint nekem, de ő beleszületett, ő más szinten használja, mint én. Uh-huh. És meg kell tanulnunk elfogadni, hogy vannak területek, amikben ők jobbak, mint mi. És akkor miért meghasználjuk? Tehát amikor például filmecskéket készítünk, ez egy dolog, hogy az enyém az ötlet, meg én rakom össze a dolgokat, de nagyon sok esetben a gyermekek készítették el a filmet, tették hozzá a háttérzenét, vágták, összevágták, meg én tanultam tőlük például filmben, hogy kell, mert fogalmam sem volt, de ők már tudták. És akkor miért ne használjuk ezt a tudást? Miért ne legyen egy oda-vissza kommunikáció, hogy nálam van az élettapasztalat, tehát én tudom hosszú távon az eseményeknek a kifutását, de náluk van a jelenlegi információ, hogy éppen abban a helyzetben mire van szükség sokszor. Sokszor náluk van. És akkor ezt meg kell hallgatni, szerintem.
És szerinted ez a rugalmasság megőrizhető akár 10-20-30 éven keresztül még? Mondd, hogy igen.
Hát nem könnyű, dolgozni kell rajta, de megőrizhető. Csak kell, tehát folyamatosan kell rajta dolgozni, hogy igen, mindig ott van az ellenpélda, hogy tehát a mi szüleink generációja, meg a nagyszülők, hogy. És, de kell rajta dolgozni, mert életkorral jár valószínűleg, hogy az ember azt hiszi, hogy nála van a tudás kulcsa, és mindig emlékeztetni magad, hogy de és... Én mindig arra gondolok, hogy Petőfi 20 éves volt, amikor forradalmár lett is. És a 20 évesek váltották meg a világot. Tehát, hogyha megnézzük a forradalmárokat, akkor 20 évesek a forradalmárok. Tehát nem 40 éves fejjel csinálnak az emberek forradalmat, de akkor hagyjuk már, hogy legyenek forradalmárok.
Ez nagyon szép gondolat volt. Mondanám is, hogy zárjuk is itt le, de nem. Hanem van nekem egy nagyon érdekes gondolatom, ami foglalkoztat egy ideje. Biztos nagyon sokan fel fognak ezen háborodni. Szükséges még megtanulni kézzel írni?
Igen.
Miért?
Meg kell tanulni kenyeret vágni.
Igen, igen, igen.
Ha belegondolsz, akkor már mindenhol szeretelve adják a kenyeret. És akkor mi lesz, ha egyszer csak ott van a kenyér, és akkor halljunk mellette éhen?
Igen. Na, meggyőztél. Tehát engem meggyőztél. Én azt mondtam magamnak, hogy azért kell megtanulni kézzel írni, mert olyan jó kézzel írott levelet kapni. Nem?
Igen, de ez az, amire a gyermek azt fogja mondani, hogy, mi az, hogy levél, és mi az, hogy boríték. Szóval el szoktunk járni, ami a gyermekekkel, én meg elkövettem azt, hogy levelet írunk, és elmegyünk a postára, és feladjuk, és bélyeget ragasztunk rá, és feladjuk a postának képes lapot, például karácsonyi üdvözlő lapot, és akkor otthon a szülők megkapják. Ez egy olyan jó kis projekt, mert ne kell előbb nyomozni otthon a címet valahogy úgy, hogy a szülő ne jöjjön rá, hogy ebből mi lesz. És akkor megcímezzük, és megírjuk, és elmegyünk a postára, és megvesszük a bélyeget, és akkor fel kell rá ragasztani. Tehát ez is olyan extrakurikuláris tevékenység, és a gyermekek nagyon élvezik, és akkor otthon, amikor a szülő megkapja a levelet, akkor jaj, de jó, és mindenki nagyon örvend. De hogy ez nem elég ahhoz, hogy meggyőzd a gyermeket, hogy igen, neki ott kell írni, hogy az én nagyon írni a betűket. Jó, most az első gyermek azt se fogja megérteni, hogy ez majd lehet, hogy kell a túléléshez. Ez már az én véleményem, de azért a használható tudást kell nekünk az iskolába promoválnunk, hogy az miért fog kelleni neki az életbe.
Értem. Befejezésként hol látod botvilágot 20 év múlva?
Ja. Soha nem gondoltam előre 20 évre. Tényleg. 20 év múlva, ha jól tudom, akkor nyugdíjas leszek.
Már?
Mondjuk éve. Igen, na. Igen. És... hát elméletileg nyugdíjasnak fog kelleni lennem, vagy lehetek majd. És nevelgetem az unokát, és fejcsóvával nézem a világot, hogy a mi időnkben, mert akkor már megengedhetem magamnak.
És akkor már senki nem várja el tőled, hogy rugalmas légy, de hogy nem az unokád.
Hát én magamtól elvárom majd, de az milyen jó lesz ülni, és így csóvágyat. Besszeg a mi időnk.
Úgy legyen. Köszönöm szépen. Ez volt az És te, ki vagy e heti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték ezt az órát, találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. Partnereink a Csíkszentmártoni Bocskor Pékség és a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. Viszont hallásra!